A Cannes Fesztivál. A filmesek mekkája Hollywood vagy a Cannes Fesztivál. Telepjárásaink során sokat beszélgettünk erről. Hollywoodot a pénz, a kereseti lehetőségek városaként, Cannes-t pedig a filmművészet igazi elbírálási központjaként tartottuk számon. 1946 óta minden évben a francia tengerparton Cannes-ban tartják meg a filmesek találkozóját. Májusban oda sereglenek a producerek, színészek, operatőrök. Minden filmes, aki odautazik, ismerkedni, valami újat megtudni, vagy éppen győzni szeretne. Április folyamán az egyik körkép készítése közben Lányi Pista rendező úgy nyilatkozott, hogy be kellene fejeznünk minden eddig felvett műsort, mivel májusban elutazik. Egy kis faggatás után bevallotta, hogy az utóbbi években magánszervezésben rendszeresen utazik Cannes-ba a filmfesztiválra. Ádám Mirko, a gyártásvezető és én kaptunk az alkalmon, és megkérdeztük, elmehetnénk-e vele mi is. Majd holnap kávézás közben megbeszéljük, addig gondolkodom rajta, válaszolta Pista, és nem akart többet róla beszélni. Számunkra ez biztató jel volt. Mi sem firtattuk hát tovább az ügyet. Vártuk, hogy mi lesz holnap. Pista mindig szűkszavú volt. Másnap sem volt másként, csak annyit mondott, hogy május 8-án délelőtt 9 órakor indul a saját kocsijával. Aki vele szeretne menni, annak akkorra legyen becsomagolva a bőröngye, meg tele a pénztárcája, a többit bízzuk rá, mert már nem először járja meg ezt az utat. Nekem még külön odaszólt, hogy hozzam magammal az egyik filmkamerát. Lehet, hogy sikerül valami exkluzív interjút is készíteni, mondta. Arra gondoltam, hogy a kis rugós Bolex kamera jöhet csak számításba, mert nem hivatalos útra megyünk, és csak ezt a kamerát nem fogja keresni senki, amíg oda leszünk. Mirkóval sokat tanakodtunk, hogy mennyi pénzt is vigyünk magunkkal. Ő úgy becsülte, hogy szerinte az üzemanyag, a szállás és a kaja 7 napra legkevesebb 1000 német márkába fog kerülni. Mivel ennyi pénz már akkoriban sem volt kevés, sokáig gondolkodtam, hogy egyáltalán menjek-e, vagy sem. Még az indulás napján is kétségeim voltak. A várt élmények vonzottak, de a feltételezett kiadások hátráltattak. Ha Vinus nem biztat és nem dönt helyettem, lehet, hogy el sem indulok. Mint mondtam, délelőtt 9-re volt megjelölve az indulás. Pista Citroennyével keltünk útra. Azok számára, akik nem emlékeznek rá, elmondom, hogy a Citroen autógyára francia háziasszonyok részére tervezte ezt a típust. Csúnya kacsának is becézgették. Kétszilinderes motorkerékpár motorja volt, az oldalai alumínium lemezből, a teteje vízálló, az ülések pedig szivacsos vászonból készültek. Ismertem a kocsiját, hiszen naponta ezzel jár dolgozni, de most, amikor rágondoltam, hogy több mint 1500 kilométert kell majd megtennünk vele, szkeptikus lettem. Pista észrevette a tétovázásom, és odaszólt. Ez a kocsi már többször megjárta az utat oda és vissza. Légy nyugodt, minden rendben lesz. Berakottunk és elindultunk. Az olasz-jugoszláv határig csak üzemanyagtöltés miatt álltunk meg. Este felé értünk a Gárdató Lagodi Garda partjára. Desenzanóban aludtunk, ugyanabban a kis tóparti városkában, ahol 1972-ben az európai körút végén. Mirko akkor nem volt velünk, úgyhogy csak Pista meg én eleveníthettük fel az akkori élményeket. Még 600-700 kilométeres út állt előttünk. Kiskerülővel, de végig a francia határig autóutakon utaztunk, és persze mindenki kikerült bennünket, mert a Citroen lusta kiskocsi volt, különösen amikor emelkedőhöz értünk. Provence-on keresztül jutottunk ki az Azur partra. Egymás mellett sorakoztak a kisvárosok. Menton, Monte Carlo, Monaco, Nizza, Cannes és Saint-Tropez. Az egyik nevezetesebb volt, mint a másik. Ide jártak a világ minden tájáról a milliomosok, szerencsejáték szenvedélyüknek hódolni, a sztárok pedig napozni. Késő délután érkeztünk Cannes-ba. A központtól nem messze egy söröző előtt Pista leparkolt. Most majd körülnézünk, hogy hol lehet olcsón aludni, mondta, és bementünk a sörözőbe. Az intézkedést rábíztuk, mert közülünk csak ő tudott franciául. Itt a közelben egy olasz házaspárnál van kiadószoba, magyarázta Pista, miután befejezte a beszélgetést a pincérrel. Ez az ember azt állítja, hogy nem drága. Nézzük meg, kapcsolódott bele Mirko. A söröző mögött egy szűk utcában rátaláltunk a megadott címre. Vékony, magas, három emeletes ház volt. Becsöngettünk. Egy középkorú fürdőköpenybe öltözött, szemüveges ember nyitott ajtót. Pista megmagyarázta, miért jöttünk, és hogy ki küldött bennünket. Bementünk az előtérbe. Pista alkudozni kezdett. Rövidesen meg is egyezett a tulajdonossal. A padlásszobát választotta számunkra, az volt a legolcsóbb. Itt a szoba ár attól függ, hogy hány napra vesszük ki, és hogy milyen kilátása van, magyarázta később Lányi Pista. Minél tovább maradsz, és minél rosszabb a kilátás, annál olcsóbb a szoba. Keskeny, fából készült csigalépcső mentünk fel a szobánkba. Egyszerű berendezésű, két fekvőhelyjel ellátott padlásszoba volt. És hol a harmadik ágy? Kérdeztem kíváncsian. Majd mindjárt hozzák, válaszolta Pista. Ez egy kétágyos szoba, de megbeszéltem a tulajdonossal, hogy tegyenek már be még egy ágyat. Így együtt leszünk, és olcsóbb is lesz. A legyalult tetőgerendák között a szoba sarkában volt a kis tusolófülke és a toalett. Lényegében elégedettek voltunk, úgyis keveset fogunk itt tartózkodni, inkább kint leszünk a tengerparton vagy a vetítőtermekben. Amikor kicsomagoltuk a bőröngyeinket, már jött is a tulajdonos és hozta a harmadik összecsukható ágyat. Letusoltunk és lefeküdtünk. Nagyon fáradtak voltunk a sok utazástól. Reggel 9 óra körül ébredtünk. Úgy beszéltük meg, az első dolgunk az lesz, hogy bejelentkezünk a fesztivál szervező irodáján. Pista ismerte a titkárnőt. Pár héttel indulásunk előtt küldött is neki levelet, hogy biztosítson számunkra belépőt. Hivatalosan az Újvidéki Televízió munkatársaiként jelentkeztünk be. Az iroda a fesztivál épületében az első emeleten volt. Már az épület földszintje is érdekes volt. A nagy előtérben több tíz reklámtáblát állítottak fel. Rajtuk a szebbnél szebb sztárjelöltek fényképe és telefonszáma függött. Művészi portrékat, aktfotókat, filmből kifényképezett fotókat láthattunk rajtuk. Egy szóval a fiatal kezdő vagy némi tapasztalattal már rendelkező színészek így reklámozták magukat. Azt remélték, hát ha valamelyik neves rendező vagy producer felfedezi őket. Nagy volt a sürgésforgás. Minden újságíró, televíziós vagy filmes csoport igyekezett elintézni a bejelentkezését. Magammal vittem a kamerát is, hogy meggyőzőbbek legyünk. Susan, a titkárnő, egy szőke, rövid hajú, 35 körüli energikus nő volt. Fölismerte Pistát, így aztán könnyen megkaptuk az engedélyeket, csak a díszelőadásra és az aranypálma díj átadására nem kaptunk belépőt. Nem is volt baj, mert úgysem vártuk volna meg a végét, és frakkot se vittünk magunkkal. Miután elintéztük az adminisztrációt, úgy döntöttünk, hogy körülnézünk a városban. Pár hangulatfelvételt készítettünk a központról, a tengerpartról és a jachtokról. Szép, meleg napsütéses délelőtt volt. Először végig sétáltunk az egyik forgalmas belvárosi utcán. Tele volt üzlettel. Föltűnt, hogy az üzletek 80%-a homoszexuálisok részére árult portékát. Főleg alsóneműk és szépítkezési cikkek voltak a kirakatokban. Nyíltan reklámozták a különböző szexuális segédeszközöket is. Egy pillanatig fölmerült bennem, hogy a filmfesztivál mellett talán a mások világtalálkozóját is megrendezték. Sok dolgot, többnyire nyári nadrágokat, fürdőruhát és pólót az utcán árultak, épp úgy, mint Londonban a Piccadillyn. A kikötőben rengeteg, szebbnél szebb jachtot láttunk. Még minden csendes volt. Később benépesedett a strand. A fiatal lányok, asszonyok csak a fürdőruhájuk alsó részében, tehát monokiniben napoztak. Ilyesmit Jugoszláviában abban az időben még véletlenül sem lehetett látni. Itt az Azurparton úgy tűnt, ez a normális. Rengeteg fotós gyűlt össze körülöttük. Legtöbben távol-keletiek voltak. Nem mondom, mi is megnéztük őket, a lányok pedig nem zavartották magukat csak, mosolyogtak, nevetgéltek. Ebédre pizzát ettünk. Délután a vetítő termekben néztünk körül. Minket legjobban Coppola filmje, az Apokalipszis most érdekelt, de azt csak másnap vetítették. Az egyikben, ahol csak az informatív vetítések voltak, egy magyar filmet tűztek műsorra, az Angivera címűt Gábor Pál rendezésében. Úgy döntöttünk, megnézzük. Bevallom őszintén, azért választottuk, mert anyanyelvünkön beszéltek a színészek. A film fantasztikus volt. Abban az időben, amikor még kommunizmus tombolt Magyarországon, egy ilyen filmet kifizetni, leforgatni, és utána még külföldön is bemutatni, nagy merészség volt. A film nem csak a háború utáni kommunista rendszer kritikájával foglalkozott, persze néhol egészen jól álcázva, hanem a kamera és a fény beállítása is remek volt. Jugoszláviában a 70-es évek végén önigazgatási rendszer volt, ami a szocializmus egyik enyhébb változata. Emiatt a filmben bemutatott kemény kommunista rendszer melbevágott bennünket. Valószínűleg a többi európai országból jött újságírót is. Nagyszerű alkotás volt, sokkal jobban tetszett, mint bármelyik Jancsó film. Este elalvás előtt is még sokat beszélgettünk róla. Pista a rendezői megoldásokat, én pedig a kamera és fénybeállításokat magasztaltam. Ha jól emlékszem, Koltai Lajos volt az operatőr. Másnap Schlöndorff Bádogdob című filmjét mutatták be. Nekem egyáltalán nem tetszett. A filmkritikusok pedig el voltak ragadtatva tőle, és ennek adták az egyik aranypálma díjat. Én nem láttam benne semmi különöset. Az a kiferdített mentalitás, amit a film igyekezett bemutatni, távol áll tőlem. Talán ez volt az oka annak, hogy nem értettem meg. Igaz, hogy németül mindössze 4 évig tanultam az iskolában, s ezért hátrányos volt a tudásom, de akkor sem tetszett a film, és kész. Apropó Jancsó. Ő is ott volt a fesztiválon, mint meghívott vendég. A híres Carlton szállodában volt a lakosztálya. Pistának sikerült vele megbeszélnie egy interjút másnap délelőtt 10-re. Feltételezem, hogy Jancsó csak azért egyezett bele az interjúba, mert mi is magyarok voltunk. Igaz, nem anyaországiak, de magyarok. Különben is abban az időben Jugoszlávia az Eldorádót jelentette a többi szocialista ország számára. Már 15 perccel 10 előtt ott voltunk a szálló előtt. Pista közepes nagyságú füzettel, Mirko egy kis kézi magnóval, én pedig a rúgós kamerával. Attól féltünk legjobban, hogy majd a portás be sem enged bennünket. Bizony már az ajtónyitogató is 5 csillagos volt, mint maga a szálloda. Sötét bordó, aranyozott szélű, sok gombbal díszített zakója volt. A fekete nadrág oldalán 2 vastag aranyozott csík futott végig. Szerencsére ránk se hederített, csak hideg mosolyjal az arcán kinyitotta előttünk az ajtót és biccentéssel köszönt. Úgy tettünk, mintha állandó vendégek lennénk. Az első akadályon sikeresen átestünk. A második emeleten megtaláltuk a 212-es lakosztályt. Abban lakott Jancsó a munkatársaival. Benyitottunk. A nagy előszobában egy közepes kerekasztal körül ült néhány férfi és egy fiatal, nagykeblű lány. Igaz, hogy meleg volt, de akkor is szerintem túl hiányosan volt öltözve. Csak egy nagyon vékony és igen rövid, szűk, ezüst színű, pántos ruha volt rajta. Én persze mindezt rögtön megfigyeltem. Nem ő volt a titkárnő, mert miután beléptünk, nem ő jött elénk, hanem az egyik férfi az asztal körül ülők közül. Angolul szólt hozzánk, de mi magyarul válaszoltunk, megértette. Csak egy pillanat, megnézem, hogy a maestro tudja-e fogadni önöket, mondta, és diszkréten bekopogott az egyik ajtón. Várt egy darabig, majd félénken benyitott, és eltűnt az ajtó mögött. Vártunk. Pista a szépen berendezett szobát vette szemügyre, én pedig a fiatal hölgyet. Rövidesen jött a titkár, és jelentette, hogy Jancsó úr fogad bennünket, menjünk utána. A másik szoba volt a nappali. Több barokk stílusú fotel, egy kanapé és egy nagyobb ovális asztal volt benne. Jobbra volt a hálószoba, balra pedig a fürdőszoba. A nagy teraszajtó is nyitva állt, s az előtte levő mintás selyemfüggönyt időnként meglebbentette a szél. Jancsó az egyik fotelban ült, egy 30 és 40 év körüli férfi társaságában. A mester, amikor meglátott bennünket, felállt és a következőket mondta. Szervusztok, barátaim, majd hozzánk lépett és kezet fogott velünk. Lágy tekintete, fülkésző szemei pozitívan hatottak rám. A kézfogása viszont lagymatagnak, zárkózottnak tűnt. Hogy tényleg ilyen-e a kézfogása, vagy csak akkor sikerült neki így, a mai napig nem tudom eldönteni, mert sajnos többé nem volt alkalmam kezet fogni vele. Pista elmagyarázta, hogy kik vagyunk, mit akarunk, és mindjárt föltette az első kérdést. Szokványos kérdésekről lévén szó, nemigen figyeltem oda. Filmezni kezdtem. Hát, meglehetősen nevetségesek lehettünk. Pista a kis kézi magnójával, én pedig a rugós kamerával. Mindenki, aki egy kicsit is ért a filmezéshez, Jancsó pedig nem kicsit, hanem nagyon is értett hozzá, láthatta, hogy ez az egész csak játék. Mi csak azért voltunk ott, hogy lássuk és beszélgethessünk Jancsóval, hisz ilyen felszereléssel hangos riportot készíteni nem igazán lehet. Ezt szerintem látta Miklós is, de úriemberként nem szólt semmit. Hogy mégis valami értelme legyen a felvételezésnek, én minden 50 másodpercben, mert addig bírt a rugó a kamerában, helyzetet és képkivágást változtattam. Így került az egyik pillanatban, amikor éppen Jancsó profilját filmeztem, a képkeresőbe az a fiatalember, aki már benn volt a szobában, amikor mi megérkeztünk. Ekkor vettem észre, hogy a sovány, csontos arcán festett a szempillája és a szemöldöke is. Diszkréten csillogott a szája is. Újatlan pólóban és szűk farmernadrágban ült Jancsó közelében. Olyan áhítattal figyelte Miklós érzelmekkel teli válaszait, hogy megdöbbentett. Hogy színész, vagy csak hódolója volt-e a magyar rendezőnek, sose tudtuk meg. 15-20 percig tartott az egész beszélgetés. Amikor elbúcsúztunk, a fiatalember is fölállt. A nadrágja olyan szűk volt, hogy azt valószínűleg csak nedvesen tudta magára húzni. Délután kiültünk az egyik kávéház teraszára. Gyönyörű volt a kilátás a tengerre. Kávét rendeltünk. Reméltem, hogy itt az árak nem attól függnek, hogy milyen a kilátás, mint Párizsban, mert gyorsan fogyott a pénzünk. Amikor a szalmakalapos, fehérkötényes, kicsit elveszettnek tűnő pincér kihozta a három kávét, rögtön kifizettük. Nem is volt olyan nagyon drága. Volt nálunk éppen elegendő apró pénz. Ültünk, naposztattuk az arcunkat, és beszélgettünk a Jancsóval készült riportról. Egyszer csak az elveszett pincér az asztalunkhoz lépett, és letett egy csomó apró pénzt, majd távozott. Pista szó nélkül besöpörte a markába, és zsebre vágta. Pista, ez nem a mi pénzünk, szóltam megdöbbenve. Hallgass, akinek annyi esze sincs, hogy megjegyezze, kinek kell odaadni a visszajárót, majd tanul a hibájából. Válaszolta, és tovább malmozott az ujjaival, mintha mi sem történt volna. Kis idő múlva a mellettünk ülő házaspár odaszólt a pincérnek. Valami vitázhattak, mert mindhárman egyre haragosabbak lettek. A pincér végül körüljárta az asztalokat. Látszott, hogy keresi a pénzt, de hiába, hiszen Pista zsebében volt. Nem jött az asztalunkhoz, mert már azt is elfelejtette, hogy merre járt. Másnap este a hivatalos vetítőteremben az Apokalipszis Most című amerikai film került bemutatásra. Már az újságokban nagy port vert föl, ezért föltételeztük, hogy tele lesz a terem. Jó lenne, ha a kezdés előtt legalább egy órával már ott lennénk, hogy jó helyünk legyen, mondta Pista. Neki az ilyesmiben volt tapasztalata. Amikor odaértünk, a terem már majdnem tele volt. Közel a vászonhoz a második sor szélén kaptunk csak helyet. Utánunk még a sorok közt is, a padlóra is ültek az emberek. Egy szóval tömve volt a terem. Mielőtt elkezdődött a vetítés, a műsorvezetők, egy szőkehajú, hosszú, fekete estéi ruhába öltözött nő és egy fekete frakba öltözött férfi kiállt a vászon elé, és ismertették velünk, hogy a film még nem teljesen kész. Még le kell rövidíteni, és még egyes jeleneteket át kell vágni. Ezután nem sokára megkezdődött a vetítés. A film az akkoriban már sokszor felhasznált témával, a vietnámi háborúval foglalkozott. Filmet, egy vizuális élményt átmesélni szerintem lehetetlen. Azt nézni, nem pedig írni vagy mesélni kell. Nekem tetszett. A legerősebb jelenet a reggeli helikopter támadás volt Wagner Valkürök zenéjének kíséretében. Be kell vallanom, ez óriási jelenet volt. Nekem azonban a film vége, amikor Marlon Brando látható, teljesen új filmnek tűnt. Mintha az egész ketté lett volna törve. Az eleje egy film, a vége egy másik. Túl sokat szeretett volna egyszerre rendező Francis Ford Coppola bemutatni. A filmet a közönség nagyon megtapsolta, jobban, mint a bádogdobot. A rendező Coppola is feljött a vászon elé, és megköszönte a meleg fogadtatást. Nagy élmény volt számomra. Később a mozi előcsarnokában az újságírók és a felvételező körülvették a rendezőt. Mindenki arról faggatta, hogy szerinte övé lesz-e az aranypálma a Cannes-i fesztivál nagy díja. Coppola reménykedett. Másnap, miután kiszámoltam és félretettem a szobára és az üzemanyagra szükséges pénzt, mindössze pár frankom maradt. Spórolnom kell, hogy kihúzzam végig, gondoltam magamban. A többiek is számolgattak, de senki sem szólt semmit. Az egyik kis vendéglőben reggeliztünk. Az üveges hűtőben szebbnél szebb szendvicsek voltak, legalább 10 fajta. Mindegyik mellett ott állt a neve és az ára is. Én az ára miatt a francét kértem teával. Amikor beleharaptam, megtudtam, hogy miből is áll egy ilyen francia szendvics. A félbevágott zsömje közé egyetlen saláta levelet tettek, semmi mást. Vajjal sem kenték meg, csak úgy szárazon, semmi nélkül, egyetlen saláta levél, és az volt a szendvics. Nem csoda, hogy ennek volt a számomra legmegfelelőbb ára. A többiek sem álltak jobban anyagilag, ezért úgy döntöttünk, hogy másnap, két nappal előbb, mint ahogy eredetileg elterveztük, hazautazunk. A döntés gyorsan megszületett, csak még egy nehéz dolog várt ránk, ezt az elhatározásunkat közölni kellett a házi úrral is. Tudtuk, hogy ez nem lesz könnyű, hiszen a szoba azért volt olcsó, mert azt ígértük, hogy hosszabb ideig maradunk. Pistára várt a feladat, hogy megmagyarázza, mivel csak ő tudott franciául. A tulajdonosnak nem tetszett a dolog, de a végén nem tehetett mást, elfogadta a döntésünket. Másnap, amikor fizettünk, már nem volt olyan mérges, biztosan talált más lakót. Még a címét és a telefonszámát is odaadta Pistának. Ha máskor erre járunk, csak jelentkezzünk.